Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Lukács evangéliumának 22. részéből, a 22. részből a 39. verstől az 53. versig bezárólag. Helyünket elfoglalva, hallgassuk, miképpen szól hozzánk Isten igéje a Lukács evangéliumából. Ezután eltávozott onnan, mármint Jézus, és szokása szerint az olajfák hegyére ment. Követték a tanítványai is. Mikor pedig odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután eltávolodott tőlük, mint egy kőhajtásnyira, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, hogy erősítse őt. Halálos gyötrődésében még kitartóbban imádkozott, és verejtéke olyan volt, mint a földre hulló nagy vércseppek. Amikor az imádkozás után felkelt, odament a tanítványaihoz, és látta, hogy a szomorúságtól kimerülve alszanak. Ekkor így szólt hozzájuk, miért alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Miközben ezeket mondta, íme sokaság közeledett, Júdás jött elől, a 12 egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus így szólt hozzá, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a körötte lévők látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, odavágjunk karddal? Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik, hagyjátok abba, és megérintve a fülét meggyógyította őt. Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek. Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. Minden nap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok. És a sötétség hatalmának ideje. Isten segítsen bennünket, hogy a felolvasott ige a szívünkig hatoljon, és Isten lelke által az ő munkáját elvégezze bennünk. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, végtelen nagy megtiszteltetés, hogy beléphetünk azokba a mély, nehéz történésekbe, amelyek ott akkor 2000 éve voltak. Urunk Jézus Krisztus, hogy megengeded, hogy halljuk a te szavaidat, úgy, amint akkor mondtad. És köszönjük, Szentlélek Isten, hogy ezeket a szavakat most bennünk is megeleveníted, és a szívünkig hat. Köszönjük azt a végtelen megtiszteltetést, Istenünk, hogy eléd jöhetünk, hogy azok közé tartozhatunk, akik ma templomba lehetnek, hogy azok közé a kiváltságosak közé tartozhatunk, akik olvashatják az igét és érthetik, hogy azok közé a kiváltságosak közé tartozhatunk, akik meg is cselekedhetik a te lelked által, hogy a kiválasztottak közé tartozunk, akik hervadhatatlan nagy örökséget kapnak. Te tőled, Urunk. Köszönjük ezt a megtiszteltetést, nem érdemeljük. Ha arra nézünk, amit kapunk tőled, ha látjuk a terített asztalt, a kenyeret és a bort, ha látjuk az elkészített Isten tiszteletet számunkra, úgy érezzük végképp, hogy méltatlanok vagyunk erre. Péter apostollal együtt mondjuk, menj el, mert bűnös ember vagyok. És köszönjük, hogy te itt maradsz, sőt, azt ígéred, hogy emberhalászokká teszel bennünket. Köszönjük hát, hogy jöhetünk minden töredékességünkkel, úgy, ahogy tegnap is hallhattuk, hogy bennünket a törött cserépedényeket nem összetörsz, hanem megtöltesz a te kincseiddel. Végtelenül hálásak vagyunk neked. Dicsőítünk az Isten tisztelt lehetőségért, és könyörgünk. Légy azokkal, akik gyermekek és felnőttek között szolgálnak, hogy hallgatják a te igédet, hogy veled legyen találkozása kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Nyisd meg a mi szívünket ehhez. Könyörülj rajtunk. Amen. Jöjjetek testvéreim, fennállva halljátok Istennek azt az igéjét, amelynek alapján a Szentlélek segítségű hívásával evangéliumot hirdetek közöttetek. Megíratott ez a János evangéliumában, annak 18. részében, annak első 12 versében. Így halljuk tehát János 18. részéből ez igéket. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment a tanítványaival a Kidron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és az ő tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk, kit kerestek. Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek. Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, megmondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus volt. Erre Jézus így szólt Péterhez, tedd hüvelyébe a kardodat, vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya nekem adott? Foglaljunk helyet. Talán mi is mondtuk már ki ezt a mondatot, ez a hely már sosem lesz olyan, mint régen volt. Ez a hely, amiről olvasunk az igében, a Gecsemáné kertje, sosem lesz már olyan, mint volt. Az a hely, ahol a tanítványok olyan sokat voltak együtt mesterükkel, sok mindent értek át, végképp megváltozott azon a napon, amikor a felolvasott események történtek. Az a hely, a kert az evangélisták szerint, amelybe Jézus a tusakodó imádsága alatt az izzadság cseppjeit engedte bele, oda hullottak le erre a földre, de erre a földre Júdás és csapatának lábnyomai is oda hullottak és ott maradtak, és egy Málkus nevű ember levágott füléből kifolyó vér is ezt a kertet áztatta. Mindezek a jelek megváltoztatták végleg ezt a kertet. Ebbe a kertbe többé nem jön Jézus. Csendes meghittségét durva csapat és kard csörgése rázta meg. Azok a helyek, ahol Krisztus Urunk járt, sosem maradnak olyanok, mint régen voltak. Sosem maradnak nyugodt helyek, csak egy darabig. Ahol Jézus jár, ott előbb csend van, a csend után pedig a csend meghittségébe betör a gonosz. Így volt a ma első kerttel is, ott az Édenkertben, amelyben nagy csend, boldogság és békesség volt, ahol Isten lelke jelen volt, és aztán megjelent a gonosz. Így tör be testvéreim a Gecsemáné kertbe Júdás katonákkal, fáklyákkal, nagy csapattal, hogy elfogják Jézust. Így történhetett meg, hogy zsigerből cselekedő Péter egyszerűen kirántja a kardját, és levágja egy ember fülét. Így történhetett meg, hogy ez a tanítvány is önerőből megpróbálta megvédeni a mesterét. A gonosz munkája mindez. Jézus azonban mindezek között önmaga marad, divatos szóval, vagy pszichológiai kifejezés azt mondhatnám, önazonos maradt. Olyan maradt, amilyen volt. Úton maradt, erősen és eltéríthetetlenül. míg az embert a helyek változása, a gonosz betörése megijeszti, megrendíti, addig Jézus erősen a helyén van. Sőt, így tud Jézus engedni és gyógyítani. Engedni, hogy elfogják őt, mert tudja, hogy ez a küldetése. Így is mondhatnánk, tudja, hogy most ez jön. Gyógyít, mert tudja, hogy nem kard által fog győzni az evangélium, nem a kardon fog múlni az egész. Engedés gyógyít a legnehezebb körülmények között is, amikor éppen őt elfogják, engedi, és gyógyítja az őt elfogó katonát, mert szelíd. Jézus a szelídség erejével győz, a Golgotai kereszten is a szelídségével győz. Ahogy mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok. A szelídség erejével. A szelídség ereje a valóban erőseké, az erőseknek az alázata, hogy bár megtehetnék, bár mindenre lenne hatalmuk, bár nekik van igazuk, mégis engednek és gyógyítanak szeliden. Látszólag a történetben Jézus a kiszolgáltatott, akin történnek az események, akin erőszakot követnek el, akit bántanak, akit elfognak. Mégis testvéreim, akik ismerjük a Bibliát, tudjuk, hogy nem erről van szó, bizony Jézus irányít mindent. Ő tartja kezében aktívan a történéseket. Konkrétan, és azt is, hogy ezekből a konkrétumokból, amik történnek, milyen cél fele haladnak az események. Jézus kezében vannak a dolgok. Ő irányít. Júdás nem értette Jézust, ezért elárulta. Péter nem értette Jézust, ezért karddal akarta megvédeni őt. Júdás katonákkal, főpapok szolgáival jött fáklyákkal, Péter pedig karddal. Mi hogy akarjuk megvédeni Jézust? Hogy vagyunk ebben a történetben? Értjük Jézust? Értjük az ő szelídségét, mozdulatlanságát, engedését, gyógyítását? Mikor történik mindez, amit felolvastunk Lukástól vagy János evangéliumából? Mikor történik mindez? A többi evangéliumból tudjuk, ami nem a János evangélium, Máté, Márk, Lukács, úgy mondja el ezeket az eseményeket, hogy mindezek az utolsó vacsora után történnek. Jánosnál úgy is hozzátehetjük, hogy az utolsó vacsora után, de a lábmosás után, és a főpapi imádság és a búcsú beszédek után. Sokadik alkalommal tanulmányozzuk a János evangéliumát, előtte tudjuk, hogy mik történtek, végigolvastuk a búcsú beszédeket. Miután Jézus három részen át beszélt, imádkozott az atyához, megtörténik mindez. Gondoljunk bele, hogyha újra olvassuk az utolsó vacsora történetét az evangélistáktól, vagy éppen János evangélistától elolvassuk a lábmosást, a búcsú beszédeket, a főpapi imádságot, tegyétek meg otthon húsvét előtt, itt a nagybőjben. Gondoljuk bele, hogy micsoda csendes meghittség volt ez, micsoda emelkedett pillanatok sokasága. Micsoda csodálatos események, olyan, ahol tényleg az ember leveti a cipőjét, a saruját, térdre hullik, és csak könnyezik, és figyeli, hogy mit tesz Jézus értünk, és miket mond. A legnagyobb meghittség, a legszentebb pillanatok, és ebbe gázol bele a gonosz. Testvéreim, a fáklyák és a kard ezt a csendességet, ezt a felemelkedettséget, ezt a meghittséget szakítják meg. Testvéreim, ne legyenek illúzióink. Velünk is ugyanezt történik. Amikor éppen már oda eljutunk, hogy csendesen és meghitten vagyunk Istennel, a legszentebb pillanatokba jön be a gonosz. Amikor megtérsz, és már azt gondolod, hogy befutottál, már Istennel vagy, akkor jönnek a nehézségek, akkor jönnek a kísértések, akkor jön olyan erővel, amivel nem is gondoltad volna. Azt hiszed, már védve vagy. De a gonosz innentől kezdi csak a munkáját, hogy eltérítsen a céltól, hogy visszavigyen a bűnbe, ami azt jelenti céltévesztettség. Ez történik a Gecsemáné kertben is. Már majdnem célnál van Jézus, és akkor jön a kísértés belülről, de jó lenne ezt elkerülni. Uram, vedd el tőlem ezt a poharat. Mindazonáltal ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd, mondja Jézus, és viszi vissza a cél fele a dolgokat. Ezt tapasztaljuk a Krisztus követés útján, testvéreim. Ha Jézus eljön az életünkbe, akkor biztosak lehetünk, hogy a gonosz is fog jönni. Testvéreim, ezt tapasztaljuk, amikor templomba indulunk, nem? Fel vagy készülve, hogy jössz az Isten szent házába, belépsz, és előtte a gyereked úgy felbosszant, hogy ordibálsz és káromkodsz. Azt hiszed, hogy jössz a templomba, de nem tudsz felkelni az ágyból, mert úgy fáj a lábad. Beülsz a templomba, és a leggonoszabb gondolatok kerítenek hatalmukba. Elgondolkozol, amikor elkezdődik az Isten tisztelet a melletted ülőn. Hát ez meg mit keres itt? És csomó-csomó kísértés jön, amikor elindulunk. Testvéreim, amikor imádkozni kezdünk, nem úgy tapasztaljuk, hogy elkezdesz imádkozni, és aztán oda nem illő gondolatok jönnek, vagy éppen az álom kerít hatalmába. Testvéreim, elmondok egy titkot így magunk között. Nagyon nehéz hetem volt, és a János 18-al birkóztam, nem jutottam semmire, hogy miről beszéljek. Olvastam, és nem tudtam, hogy mit fogok nektek ma mondani. Ritkán avatlak le benneteket abba, hogy egy prédikáció hogy keletkezik, mert ez nem tartozik rátok, és nem is kell evel terhelyelek titeket. Ez az én dolgom. De mégis csoda történt, ugyanis végképp semmi nem volt. Lefeküdtem az ágyam, amivel beteg a gerincem, sokszor a mobilomba írom a szöveget, hogy ne kelljen ülni a gépnél. És írtam, és elaludtam. Semmi gondolat, és aludtam, mint az atom. Az első két sor volt meg. Az a hely, kezdetű. Jót aludtam, és egyszer csak felriadtam hirtelen, és az álmomban ott voltak a mondatok, és leírtam azonnal éjjel, és nem kellett hozzányúlni mai napig. Tehát amit láttok a litlapon, azt így álmomból felébedre. Ott voltak a mondatok a fejemben, egyszerűen Isten beszélt hozzám. De milyen durva, hogy amikor prédikációt írsz, akkor elalszol. Hallottatok már ilyen lelkészekről? Borzalom. De Isten mégis visszaterelte a dolgot, mert még álmomban is ad eleget, és egyszerűen ott voltak készen a mondatok, és csak így csodálkoztam. Ilyen még velem nem volt. Szóval folytassuk csak azzal, hogy amikor böjtölünk, elhatározzuk, hogy most félretesszük az ételt. Nem jön be gőzerővel, hogy éhes vagyok, nem bírom tovább? Vagy lemondok valamiről, és még jobban kísért? Azt hiszem, hogy tisztulok, és közben jön a gonosznak különböző mozdulata felé. Amikor testvéreim, elkezdünk arra gondolni, hogy hát szolgálunk Istennek. Én leszek az Isten szolgája. És akkor olyan dolgok történnek velünk, hogy belekeserednek, és azt mondjuk, mi nem vagyunk erre alkalmasok. Hát én hogy szolgáljak? És jönnek a gonosz gondolatok, hogy te nem vagy alkalmas, olyan bűnöket követtünk el, amit előtte nem, és azon gondolkozunk, hogy visszaadjuk a szolgálatot. Hát kinek a munkája ez? Azt innét, ha már szolgáló, hívő, keresztény vagy, te aztán már nagyon rendben vagy. Most már nagy baj nem történhet. Hát dehogy nem. Akkor történnek az igazi nagy bajok. Mert megint el akar téríteni attól a céltól, amifele tart az életed. Testvéreim, az könnyen legyint a sátára és a gonoszra. Hallottam ezen a héten ilyet, hogy hát Isten van, de azért sátán meg gonosz, azért nem meséljünk már ilyeneket, ez mese. Addig nem is tapasztalod, amíg Istennel nem kezdesz el járni. Addig ez egy elméleti vita. Testvéreim, aki közöttünk igazán, hűségesen Istennel jár, Jézust követő közösségben, tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy nincs gonosz. Tegye föl a kezét, aki azt mondja, hogy nincs gonosz. Ha igazán Jézussal élsz, megtapasztalod, hogy van, hogy ez nem mese-mese mátka. És testvéreim, egy dolgot hagy említsek még, úrvacsorára készülünk. Úrvacsorázol, átélsz nagyon mély dolgokat. Már az Úrnál vagy. Az úrvacsoránál meghittebb dolog kevés van. És kimész a templomajton, és megint történik valami, amire nem gondoltál volna. Valami rossz. Nem tudsz benne maradni a csendedbe. Ezen küzd a hívő ember, és testvéreim, ez nem a te küzdelmed egyedül, hanem a mi küzdelmünk, hogy szeretnénk megmaradni ebben a csendes meghittségben és ebben élni, de nem tudunk, mert folyton belehatol a gonosz. De nem szabad föladni. Az életünk sosem lesz állandóan csendes és meghitt, de ezért harcolhatunk újra és újra, hogy visszazökkenjünk ebbe. Testvéreim, azért mondtam el ezeket, mert akibe Krisztus él, vele is ez történik, és ha közöttünk él Krisztus, ha egy gyülekezetben igazán elkezd az Isten munkálkodni, akkor közöttünk is megjelenik a gonosznak a munka. Ne csodálkozzunk, ha közöttünk viták, félreértések, feszültségek vannak. Az annak a jele, hogy Isten elkezdte a munkáját. És a másik oldal is, hogy Darth Vaderesen szóljak, a sötét oldal is elkezdte a munkáját. És ez nem csak a csillagok háborújában van így. Testvérem, ez a kőkemény valóság is. Onnan lopták. Számítsunk hát erre, testvéreim, és készüljetek föl, amikor az Isten útján akartok járni, dolgotok lesz a gonosszal is, Jézusnak is dolga volt. De ha Jézus él bennetek, akkor bennetek is Jézusnak van dolga a gonosszal. Nem mi fogjuk legyőzni, hanem a bennünk élő Krisztus, csak adjunk helyet neki. Másodszor, hagyd mondjak arról pár szót, hogy Jézus figyelmeztet, hogy hogyan kell szenvednünk, elszenvednünk a dolgokat körülöttünk, bennünk, velünk, szelíden. A szelídsége bennünket is hív, hogy amikor ő érte harcolunk, akkor olyan módon harcoljunk, és olyan eszközökkel harcoljunk, ami megengedett, ami Jézusi. Ő pedig a szelídséggel harcol. Péter nem értette egészen Jézust, ő karddal harcolt, a legjobb indulat volt benne, megvédem az Úr Jézust. Hát bántják az én Jézusomat. Most fogadtam meg, hogy sose tagadom meg, majd én megvédem. És karddal védi meg. Mondjátok meg nekem, Péter kardja mit ért avval a hatalmas sereggel? Olvastam az egyik magyarázatban, el nem tudjuk kézni, hogy mekkora sereggel jöttek Jézus ellen. Nem öt katona jött, egy sereg. Mit ért az a kard? Jézus nem ezeket az eszközöket kéri. Ne erőszakoskodjunk. Az erőszakodik csak, aki nem biztos a dolgában. Aki tudja, hogy a végső soron kinek a kezében vannak a dolgok. Aki tudja, hogy végső soron kié minden hatalom, az soha nem erőszakoskodik. Mert tudja, hogy jó kézben vannak a dolgok. Testvéreim, amikor embereket akartok Istenhez hívni, soha ne erőszakoskodjatok. Soha ne más eszközzel, ne rafinálással, meg ilyen-olyan trükkökkel próbáljuk ezt. Bízunk abban, hogy Jézus kezébe futnak össze a dolgok. Az ő kezébe van a makacs feleségem, aki nem akar eljönni, vagy férjem, az anyósom, a gyerekeim, az unokáim, az ő kezében vannak. Nem nekem kell győzni, ő fog majd győzni. Az ő kezében vannak a dolgok. Ti maradjatok és legyetek szelídek, mert a szelídségen nincs fogása a gonosznak. A szelídség az erősek alázata. Harmadszor pedig Jézus az őt elfogó főpapi szolgát meggyógyítja. Ez megdöbbentő. Egyedül János jegyzi föl, hogy Mákusnak hívták. Megmaradt a neve ennek a, bocsánat, jelentéktelen figurának. Ott van benne mégis a Bibliában. Miért? Miért volt fontos Jánosnak, hogy oda bígyessze, hogy Mákus? Fontos ez az esemény. Jézus, ahogy levágják a fülét ennek az emberkének, azonnal meg is gyógyítja. Döbbenet, nem? Hogy akkor, amikor Jézust el akarják fogni, amikor szorul körülött a hurok, arra van gondja, hogy ő még gyógyítson. Na ez az, ami már minden emberi képzeletet meghalad. Ez az, ami már minden normális fölött áll. Hát ilyen nincs. Ez a szelídség, ez az alázat, ez az erő. Ugyanis, testvéreim, ez az a Jézus, aki ott a kereszten, amikor a haláltusáját vívja, a megfeszítőkért imádkozik. Ez a Jézus, akinek még azok is fontosak, akik őt bántják. Testvéreim, most, amikor Európában felkészülhetünk arra, hogy nagyon sokan fogják bántani a keresztényeket. Ha valaki olvasta a cikket, Birminghamben már lassan a mohamedánok az urak, Birminghamben. Előbb-utóbb ide is elér. A PC Európa előbb-utóbb mohamedán lesz, testvéreim. Ne kergessünk illúziókat, még a mi életünkben, és majd bántani fogják a keresztényeket. Majd mi is kardot ragadunk, mert bennem is van ilyen indulat. Vagy szeliden, mint Jézus. Sőt, fogunk-e imádkozni azokért a mohamedánokért, akik éppen magyarjainkat végzik ki. Testvéreim, nincs messze ez a pillanat. Nincs messze ez a pillanat. Jézus észreveszi, és irgalommal néz még az ellenségeire is. Erre csak a keresztények képesek. Erre nem képesek a buddhisták, nem képesek a mohamedánok, nem képes senki, csak akiben Jézus Krisztus él, mert van egy mesterünk, akit követünk, aki a kereszten is a megfeszítőért imádkozik, aki még a főpap szolgáját is meggyógyítja, amikor éppen az ő életére törnek. Megkönyörül rajta, mert Jézusban hatalmas a könyörület, mert a szelídségből kibomlik a könyörület. Egészen különös ez, szembe megy mindennel, ami természetes. Ilyen mesterünk van, és ha őt követjük, akkor ezt tesszük mi is, testvéreim. Összefoglalva, a meghittség Jézussal mindig veszélyben van, de mindig vissza lehet hozzá találni, soha ne adjátok föl a küzdelmet a csendes meghittségért. Az úrvacsora is erre hív bennünket, soha ne adjátok fel. A gonosz szava a feladás. De ne csodálkozzatok, ha a csendetekbe, ha a hívő életetekbe meglepő kísértések és bűnök fognak betörni. Mindenkivel ez történik. Másodszor arról beszéltem, hogy Jézusért csak szelíden, az ő módján, az ő eszközeivel lehet küzdeni. Ne ragadj kardot. Harmadszor arról beszéltem, hogy Jézus az irgalom, a könyörület embere, aki még az ellenségeért, az őt átkozókért, az őt bántókért is tud imádkozni. Adja Isten, hogy ezt a Jézust kövessük. Amen. Köszönjük neked, mennyi atyánk, azokat az időket, időszakokat, pillanatokat, amikor valamit abból a meghittségből átélhetünk, amit a te megtapasztalható, egészen közelről megtapasztalható jelenlétet ad. Így köszönjük a veled töltött időt, amikor igét olvasunk, amikor imádkozunk, amikor a te házadba jövünk, amikor szolgálunk, vagy úrvacsorázunk. Köszönjük neked ezt a nagy-nagy örömet, amikor ebből kaphatunk, de addurunk, hogyha bármelyikünk is a lelki szárasság idejében, vagy a kísértések között van, akkor ez a vágyódás ott van a szívünkben, hadd tudjon ez erőt adni nekünk, és hadd bírjuk ki, mégis tisztán beléd kapaszkodva, ha nem is látunk a nehézségeket. Így könyörgünk különösen azokért a testvérekért, itt lévőkért és távolvalókért, akik betegségnek, műtéteknek, veszélyeknek közelében vannak, akik aggódnak a gyermekeik miatt, vagy lakhatásuk miatt, vagy munkájuk miatt, egészségük miatt. Kérünk, hogy erősítsd meg őket, hogy a kísértés helyett ez próbatétel legyen, amiben megmarad a hitük, sőt erősödik, fordítsd a javukra a mélységeket. Könyörünk egész gyülekezetünkért, hogy ahogyan a munkádat végzett közöttünk, tarts távol tőlünk a gonoszt. Így kérünk, hogy áld meg most az úrvacsorázásunkat is, hadd lehessen az kedved szerint való, hogy akik felkészültek erre, adékát legalább itt az úrasztal körül, azt a csodát, hogy te bennünk vagy, és mi te benned. Áldunk ezért, Krisztusunk. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség. Amen. Testvéreim, végezetül mindnyájunkra kérjük Isten áldását.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.